Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
Thank you.
2024. április 20-án szombaton este 20:20-kor önök a Marosvásárhelyi Rádió Hangtörténetek című műsorát hallgatják. Előadásban köszönti önöket a műsorvezető Ila Gábor. És még mielőtt átadnám a szót állandó zenei szerkesztőnek, dr. Szabó Attilának, egy szomorú kötelességünknek kell eleget tegyek. Bóér Károly kollégánk elvesztésére emlékezünk, akitől holnap itt a rádióban is el lehet búcsúzni, illetve hétfőn lesz a temetése Marosvásárhelyen, akivel nem csak a rádió vesztett sokat, hanem az erdélyi zenei közösség is, a zenét szerető, zenét értő és promováló. Nagyon kedves ember volt, hiányozni fog. Nem csak rám fogunk ma emlékezni, ha minden igaz. Szervusz Attila, üdvözlünk, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, jól köszönöm szépen. Ma egy olyan műsor készítettem elő, ami ígérettek beváltásából is áll. Múlt héten megígértem, hogy Haydn G-moll szimfóniáját fogjuk meghallgatni. Ez az a bizonyos Sturm und Drang szimfóniája Haydn-nak, amely alapjául szolgált a múlt héten műsorunkban hallgatott Mozart kis G-moll szimfóniának, a 25-ösnek. Hallhattuk, valóban nagy egyezések vannak hangulatban is, meg zaklatottságban is, tehát ez a Haydn szimfónia, amely pár éve megelőzte a mozarti kis G-moll szimfóniát, ez valóban igazi Sturm und Drang szimfónia, az egyik legismertebb Sturm und Drang szimfóniája. Ez a elég kiejthető német két főnév valójában, ez a Sturm és a Drang. Pontosan lesz fordítható magyarra. Sturm az még elmenne viharnak, de a Drang az valamilyen fajta olyan dolog, ami magyarul pontosan nem jön neki. Tehát lényeg az, hogy ez egy német preromantikus zenei és irodalmi áramlat volt. Azt is mondanám, hogy csak azért mondják, hogy preromantikus, mert időben mégiscsak a 18. század második felére tehető, akkor pedig ugye romantikáról még nem beszélhetünk. De valójában a lényegét tekintve igazán romantikus. Szokták mondani, hogy az első romantikus szimfónia az pont Mozartnak volt, a nagy G-moll szimfóniája, az a bizonyos 40. Ő két G-moll szimfóniát írt, most a nagyobbikról beszélünk, az volt állítólag az első romantikus szimfónia. De hát ezek mind eléggé laza dátumok, meg megítélések, erre mérget ne vegyen senki. Tehát itt sokat lehet mondani. Egy a biztos, hogy ez a 39. G-moll szimfónia is Haydné, ez is egyértelműen rendelkezik a romantika, az igazi romantika ismérveivel. Az első tételt hallottuk a felvilágosodás korának zenekarától, Franz Brüggen vezényletével. Most pedig olyasmi következik, amire megint kicsit többet kell magyarázkodjak, ugyanis én a 2022-3 éve, mikor nekiálltunk ennek a műsornak, nekem feltett szándékom volt, hogy közismert zenét lehetőség szerint nem fogok műsorunkba betenni. Tehát olyanokat, mint mondjuk a kiállítás képei, ugye főleg Ravel átiratában, akkor nem tudom én a Vivaldi-féle évszakok és így tovább, ritkábban játszott, vagy egészen ismeretlen zenéket fogok ijesztelni. Viszont elérkezett az az idő, amikor ugye az ember rájön arra, hogy akárhogy is próbálom kerülgetni a közismert nagy zeneműveket, nem lehet őket még a világ titokban tartani, ugyanis ők nem véletlenül lettek világhíressé, közismerté. Az az igazság, hogy legtöbbjük valóban mestermű. Ez aztán nagy mértékben érvényes Beethoven 5. szimfóniájára, a C-moll szimfóniájára. Úgyhogy most lesz fogjuk hallani az első tételét, az Allegro con Brio-t. Az az igazság, hogy Beethoven ezt már betegen írta. Ugye ő 30-as éveinek elején kezdte rémülten észrevenni, hogy süketül. Ez egy borzasztó dolog zeneszerző egy zenész számára. És hát az az igazság, hogy ez a szörnyű életérzés, ez valószínűleg, hogy nagy mértékben hozzájárult ahhoz a hangulathoz, amit ez a szimfónia áraszt. Sor szimfóniának szokták becézni, meg tudom én, győzelem szimfóniának. Ezeknek nagyon nincsen jelentősége. lehetne sokat itt a négy kopogó első hangról mesélni, hogy milyen analógiákat ébreszt az ember fejében, de ez mind jelentéktelen. Ahhoz a mérhetetlen elemi ős erőhöz képest, amit ez a zene jelent, és azt az elképesztő hatást, amit gyakorol az emberre. Ráadásul egy olyan előadásra fogjuk hallani a bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényli, hát ami páratlan. Tehát én nagyon sok előadását ismerem ennek a szimfóniának, meg nem tudnám már lehet számolni se, hogy hány felvételen van. A nagyon lassú Otto Klemperer félétől egészen igazán nagyon gyorsakig az első tételt sokféleképpen lehet hallani, lehet gyenge előadásokat, amik erőtlenek, bár ezt a zenét hogy lehet erőtlenül játszani, nem tudom. Lehet túl drasztikusakat, túl erőseket hallani. Ez a Carlos Kleiberé, ez valahol, én azt kell mondjam, hogy az általam ismert talán legjobb. Persze ez az is hozzájárul, hogy az ember, amit úgy már régebb óta ismer, azt, hát az úgy beül a fejébe. Minden esetre én egyet tudok mondani, hogy ez az előadás, ez a Carlos Kleiberé, ez a legközelebbi ahhoz, az ideálhoz, ami a fejemben erről a szimfóniáról ír. Carlos Kleiber egy ilyen furcsa sorsú ember volt, egy híres karmesternek volt a fia, ez már egy eléggé, hogy mondjam, rossz előjelnek számít, ha valaki egy híres karmester fiának születik, hát az lehetőleg ne legyen karmester. Az édesapja se akarta, minden erejével ellenszegült a kicsi Karl, eredetileg Európában még Karl volt, karmesteri, hogy mondjam én, pályára való próbálkozásainak, de aztán egy idő után, miután pláne Dél-Amerikába költöztek a náci hatalom elől, noha ezt a vérűek voltak, de Rich Leiber úgy gondolta, hogy ezt a hangulatot, ezt a világot nem lehet elviselni Németországban, először Ausztriában, menetleg aztán Argentinában. Tehát lényeg, hogy közben a kicsi Carlos Észak-Amerikában, New Yorkban is, meg Svájcban is tanult, és egyre inkább közeledett a zenéhez. Hát mégis az édesapja nem tudta meggátolni. Így 27 éves kora tájékán Carlos Kleiber már híres karmester lett. Azt kell mondani, hogy a 20. század egyik legnagyobb karmestere volt, de hogy a legkülönösebb, az biztos. Egészen elképesztő pontosságot követelt el a zenészeitől, és érdekes módon például Szél Györgytől, akit ugyancsak hallani fogunk ma este, eltérően, ezt valahogy úgy érte el, hogy a zenészeket nem valamilyen fajta poroszos katonai rendben hát exerszíroztattam. Minden zenésze, hogy mondjam én, jó szívvel emlékezett vissza rám, vele való munkállítólag egy rendkívüli élmény volt. Végtelenül hosszúak voltak a próbák, tehát minden részletre százszor, akár ha kellett, több százszor is visszatértek, addig, amíg el nem érte azt a minőséget, amit ő elképzelt. Tényleg páratlan a még a nagyon pontos karmestereknél is sokkal pontosabb volt Carlos Kleiber, és meg vagy győződve, hogy ez át is jön ezen az első tételen, amit most hallani fogunk. Rengeteget lehetne még beszélni Carlos Kleiberről, én legszívesebben az egész műsort róla való apológiám és dicsimnuszaimmal tölteném ki, de hát nem lehet, muszáj haladjunk. Lényeg, hogy akkor az 5. szimfónia, a Beethoven 5. szimfóniájának a C-mollnak az első híres Allegro con brio tételét bécsi filharmonikusokkal és Carlos Kleiberrel halljuk.
Szokatlanul ismerős dallamokat hallgattunk, de azt hiszem bátran mondhatom hallgatók nevében is, hogy jól esett a Beethoven 5-öst újra hallgatni. Köszönjük, Attila!
Ezekkel a súlyos hangokkal búcsúzunk műsorunk részéről Boér Károlytól. És hát én most egy múlt héten elmulasztott kötelességemnek próbálok eleget tenni, mivel hogy múlt héten ugye, volt április 11-én a költészet, a Magyar Költészet napja. Valahogy nem fértünk be a műsorba, akkor is szerettem volna felolvasni valamit. József Attila néhány sorát választottam ki, régi aktuális, és ehhez a bémol szimfóniához igen illő sorok ezek. Őspatkány terjeszt kort, miköztünk, ha meg nem gondolt gondolat, belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. És mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jajokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyón nyomor szivárok, mint hülyék orcáján a nyál. Hát ezek borzasztó sorok is, hogyha valaki kicsit jobban keresgél a sorok között, akkor az aktualitását sajnos megtalálja ezeknek a súlyos szavaknak. Következik most egy valamivel könnyebb zene, sőt, sokkal könnyebb zene, Schubertnek a Pisztráng ötösének a harmadik tétele. Ugye hát Schubertről tudjuk, már többször említettük műsorunkban is, hogy ő távolról csodálta Beethoven nagyságát, rajongott érte, betegesen rajongott érte, nem mert megszólalni. Egy alkalommal találkoztak, érdekes, Bécs hát nagyváros volt ezelőtt 200 évvel is, de éppen nem lehetett akkora, hogy ilyen ritkán találkozzanak. Mindenesetre valahogy úgy sikerült, hogy Beethoven hát talán észre se vette Schubertet, Schubert pedig távolról rajongott érte. El tudom képzelni, hogy párásodott be a jellegzetes kerek szemüvege az izgalomtól, hogy egy teremben lehet hatalmas géniusszal. Miközben ő is géniusz volt. Ezt valahogy úgy lehet elképzelni, ezt a Mozart, Beethoven és Schubert triászt, ugye ez a nagy bécsi klasszikus hármas, mint mondjuk például az orosz irodalomban Dosztojevszkit és Tolstojt, és utánuk pedig Csehovot, hát Csehov felelne meg itt Schubertnek. Mondjuk ez csak egy olyan kép most írtam, eszembe jutott, hogy megemlítem. Tehát a Pisztráng ötösnek a harmadik tételét fogjuk hallani, jeles zenészek fogják eljátszani. Jöszván Immelzél, Vera Betz, Jürgen Kusmaul, Anna Bilsma és Mari Danilov fogják ezeket a szép dallamokat nekünk itt eljátszani. Legszívesebben az első tételt tettük volna be, de az az igazság, hogy ez túl hosszú, ez nem fért volna bele a műsorunkba. Miatt a harmadik tételt fogjuk hallani. Thank you.
Schubert A-dur zongora kvintetjén a skercótételét hallgattuk. Mivel folytatjuk, Attila?
Valamilyen horgász, a Bűvös horgász című operával kéne folytassuk, de mivel hogy ezt még nem írták meg, miatt a Bűvös vadászt fogjuk hallgatni Webertől. Ezt is a múltkor, azt hiszem pont a múlt héten megígértem, hogy be leszünk kénytelenek tenni műsorunkba, ugyanis akármennyire is híres, közismert, nem kerülheti el a sorsát műsorunkban, meg kell szólaljon. Tehát a Der Freischütz, a Bűvös vadász, ez egy Karl Maria von Weber opera. Az 1820-as években az igazság, hogy már az olasz opera dominanciája volt egyértelmű egész Európában. Mondjuk addig is az olasz opera volt domináns mindenütt, de ezzel ellen valahogy igen sikeresen felvette harcot Weber. Egyből lényegben világhíres lett az opera. 1825-ben már Kolozsváron is bemutatták pár esztendőre rá, hogy németül először felcsendültek a hangjaim. Mi a ugyancsak Carlos Kleiber vezényletével, Dresdai Staatskapelle előadásában fogjuk hallani a híres vadászok kórusát, ami tulajdonképpen a vadászatnak egyfajta ilyen apológiája. Utána pedig Prokofievet fogunk hallgatni a Lieutenant Kié Fitből a Kié születését. Ezt a clevelandi filharmonikusok fogják nekünk eljátszani. Szél Győr vezényletével, másik nagy karmester, akire most sajnos nem tudunk már időt szakítani, de múltkor beszéltünk elég sokat rólam. Magyar származású karmester volt, aki csodát csinált egy poros préri városban, Clevelandben, Amerikában. Gyakorlatilag egy második bécsi filharmoniát hozott létre ott. Tehát az ő előadásokban fogjuk hallani Kié születését. Tehát erről röviden annyit, hogy ez egy olyan irodalmi műnek alapján irodott ez a szvit, ez a zenei szvit, aminek az a lényege, hogy a cári bürokrácia lehetetlen állapotokat figurázza ki, bunyolja ki. Ugyanis Kié, ez nem is létezik, ő egy ilyen írnoknak a hibájából született meg, egy lajstromot kellett az illető írnok létrehozzon, katonák szerepelnek rajta, és valahogy elcsúszott a pennája, és így sikerült egy bizonyos Kiét is oda bevezetnie, amit aztán már nem lehetett visszaszívni, a bürokrácia feltartóztathatatlan ereje, tehetetlenség ereje vitte tovább ezt a nem létező nevet, avanzsálták, generális lett belőle a végén, háborút megjárta, a cár akarta látni Első Pál cár, ugye, személyesen, aztán valahogy úgy intézték, hogy halljon meg Kié, és ennek a történetét írja meg Prokofiev, eléggé nevetséges, tehát a nevetségességet nagyon jól át tudtam hozni a zenébe is. Prokofiev eredetileg ezt filmzenének szánt, aztán egy ilyen szvit született belőle. Majd ennek egy igen közeli testvérpárosát, Kodálynak a Hári János szitből a dalt fogjuk hallani. A Hári János szitből már hallottunk valamelyik adásunkban tételt. Hári János annyiban különbözik Kiétől, hogy Hári János legalább egy írónak olyan fiktív személye, aki ugyan a valóságban alig ha létezett, de én életemben legalább 10 Hári Jánost ismertem, tudnék neveket mondani. Éppen beszéltük valamelyik nap feleségemmel, hogy ez egy igen hasznos szereplője egy közösségnek, Hári János, aki, hogyha nem halál komoly a dolog, akkor a füllentéseivel igen jól el tudja szórakoztatni a közönséget. Garai János a csodálatos szerzője, az Oksitosnak, minek főszereplője Hári János. Ezt zenésítette meg Kodály, eredetileg operát, egy dalművet hozott létre, de mivel, hogy magyarul igen kevesen beszélnek rajtunk kívül a világon, kénytelen volt a jobb ismeretőség kedvére szvittet is fabrikálni belőle, így aztán lett így született meg a szvitt, amiből fogjuk a dalt hallani, ugyancsak Szél György vezényletével, a clevelandiekkel. Webert hallunk, a Bűvös vadászt és Prokofiev Kié lejtnantját, valamint Kodály Hári Jánosából egy dalt.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.